Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, itt van a stúdióban Mesterházi Attila, az MSZP miniszterelnök jelöltje. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Új jelölt vagyok, új világképpel, mondta ön a kampányitón. Mi a baj a régi világképpel? Az új jelöltet azt jobban értem.
Egyszerűen csak az, hogy szerintem három válság nehezíti Magyarország cselekvő képességét a jelen időszakban. Az egyik a gazdasági világválság, ezt szerintem nem nagyon kell magyarázni, de a másodikat sem, hogy az emberek a nagyon sok, hogy mondjam, politikai botrány, korrupciós ügy, vagy éppen csak a megszegett ígéretek miatt bizony az elmúlt 20 évben elvesztették a bizalmukat a politikában, azokban a politikusokban, akiket megválasztottak. Éppen ezért ez a fajta politikai válság is úgymond sújtja az országot, a harmadik pedig egy kvázi demokratikus válság, hiszen pont az első kettő ok miatt, tehát a gazdasági krízis okozta a nehézségek, a politikába vetett bizalom csökkenése, ez a kettő szerintem felerősítette a társadalomnak a radikalizálódását és bizonyos szélsőségeknek a megjelenését. Ez az a három válság, amiről beszéltem tulajdonképpen a bevezetőmben, amivel szembe kell menni szerintem ahhoz, hogy Magyarország be tudja teljesíteni a rendszerváltáskori álmát, ami a függetlenségről, szabadságról, demokráciáról, és természetesen a jólétről szól.
Ezt értem, de ehhez miért kell egy új világkép? Mert ha valaki új világképről beszél, abban benne van az, hogy a régi világképpel valami baj van, amit ő valahogy meg kíván haladni, de mi az, amit meg kíván haladni a régi világképnek?
Politikai kultúrában hiszek, hogy nem szégyen azt mondani, hogy ha más igaza van, sőt, az sem szégyen, hogyha valaki beismeri azt, hogy ő maga tévedett. Ez nem a gyengességnek a jele, hanem sokkal inkább a szilárd értékrendnek és a magabiztosságnak. És abban is szerintem egy új politikai kultúra kell, hogy őszintén egyenesen beszéljünk bizonyos dolgokról, és kimerjük mondani azokat az igazságokat, amit mondjuk mindenki más tud. Tehát nem jó az, hogyha egy színházat játszunk, hanem szerintem őszintén kell beszélni az emberekkel nyíltan, és én szerintem ez az egy, hogy mondjam, magatartás lehet az, amivel vissza lehet állítani a közbizalmat. Erre viszont a magyar demokráciának nagyon szüksége van.
Ha már az őszinteségnél tartunk, azt hogy éltem meg, hogy az a Gyurcsány Ferenc kapta az én fülem szerint a legnagyobb tapsot és ovációt ezen a kampányitón, aki tulajdonképpen pukott miniszterelnök?
Attól függ, hogy mihez képest, mert amikor én bementem, ugyanakkor a tapsot kaptam, vagy talán nagyobbat, tehát én azt mondanám, hogy ez nagyon helyes és jó dolog, hogyha egy politikai párt nem feledkezik meg a vezetőiről, akkor sem, hogyha már azok nincsenek pozícióban. Ezt szerintem tudatosan a média fölnagyította, hiszen ebben próbált valamilyen, nem is tudom, szimbólumot találni, vagy valamilyen éket a dologban.
Valami nem hallottam a kollégák, mit mondtak erről, de én a saját fülemmel az MSZP honlapján, amikor végighallgattam ezeket a beszédeket, akkor úgy láttam, hogy Gyurcsány Ferenc a legnagyobbat, Bajnai Gordon egy kicsit kisebbet, és még annál is egy kicsit kisebbet kapott ön.
Hát akkor ön rosszul hallgatta ezt a történetet. Kb. 3,5 percig mentem be csak a terembe, úgyhogy akkor ebben ön téved.
Jó, a fülem tévedhet.
Nem
boldott.
A füle téved, valószínűleg azt nem nézte végig, amíg bevonultam, mert hogyha így lenne, akkor taps alapján döntsük el, és akkor válaszunk egy új jelöltet.
Sokat számít a taps népszerűség.
Szerintem igen, 52-szer tapsoltak bele a mondataimba a beszédem, emiatt egy kicsit talán szét is tört a beszéd, utána pedig fél óráig mentem ki a teremből. Tehát ezeket szerintem így nagyon nehéz, nagyon leegyszerűsítő ez a dolog. Szerintem egy kicsit nagyobb tapsot kaptam, mint a volt miniszterelnök, de ez nem jelent semmit. Én vagyok most a jelölt, teljesen természetes, hogy ilyenkor jobban lelkesednek. És amikor beszéltem, akkor én megköszöntem Bajnai Gordonnak a tevékenységét, és Bajnai Gordon legalább egy 30 másodperces, 40 másodperces folyamatos tapsot kapott. De én szerintem ez butaság, nem ezen kell egyébként sokat rugózni, hogy ki milyen tapsot kapott. Nagyon helyes az, hogyha egy párt az értékeli a jelenleg és a múltbeli vezetőit.
Azt is mondta, hogy megvan önben a bátorság és az erő, ami ahhoz kell, hogy szakítsanak a múlt hibáival. Milyen hibákkal kell elsősorban szakítani?
Hát egyik részről úgy általában mondanám azt, hogy ebben az imént említett politikai kultúra tekintetében szakítani kell ezekkel a régi rossz gyakorlatokkal, hogy nem azt csináljuk, amit mondunk, vagy fordítva nem azt mondjuk, amit csinálunk. Például, hogyha ezekről a korrupciós ügyekről van szó, akkor szerintem teljesen természetes, hogyha azt kimondjuk, hogy igen, ezek nagyon sok kárt okoznak az országnak, a politikának, ezen belül a Magyar Szocialista Pártnak. Éppen ezért itt megállt kellene parancsolni, olyan szabályozás elvárásokat kell elfogadni, amivel ennek a kockázatát legalábbis csökkenteni lehet, hiszen mindig mindent ki lehet játszani. Mi például ezért terjesztettük a parlament elé a pártfinanszírozási törvényt, amit nem támogatott az ellenzék, ezért szavaztunk tegnap a kampányfinanszírozási törvényről, aminek az az érdekessége, hogy két civil szervezet, a Transparency International és a Freedom House készítette el a javaslatot, mi egy mondatot, egy szót, egy betűt sem változtattunk rajta. Ezt is a szocialisták támogatták, megszavazták, a Fidesz tartózkodott ettől, illetőleg számos olyan módosítást hajtottunk végre a különböző munkajoggal kapcsolatos szabályokon, ami például kizárja azt, hogy valaki olyan végkielégítést kaphasson, mint néhány fővárosi cégnél, ami aztán a botrányokat is okozta többek között. Ebben én csak azt akarom mondani, hogy egyszerűen a szocialista párt megértette, megtanulta azt, hogy ezeket az ügyeket egyszer mindenkorra le kell zárni, és bele is kezdett egyfajta cselekvésbe.
Hogy lehet, hogy időben tanulta ezt meg, nem csak akkor, amikor már voltak előzetesben szocialista politikusok, és amikor az önök politikai ellenfelei már hiteles képeket rakadtak föl a plakátjaikra.
Igen, csak akkor azt nem értett, hogy miért nem támogatják. Tehát ugye az egyik a szó, ami arról szól, hogy a másikat vádolom. Én azt láttam, és azt tanultam meg itt, és azt láttam az elmúlt 20 évben, hogy azért a Fidesz sem kerülték el a korrupciós botrányok, az Antal kormány sem, és az összes többi kormány sem sajnos. Sőt, még az is mindegy, hogy országos vagy helyi szintről van szó, jelenleg is van több eljárás, majdnem 30 eljárás fideszes politikussal szembe is valahol az országban valamilyen formában. Tehát én azt tudom csak mondani, hogy itt ez nem egy egyedi vagy egy párthoz kötődő problémáról van szó, hanem sajnos ez egy sokkal általánosabb probléma Magyarországon. Ebből kifolyólag az egy nagyon olcsó megoldás a dolognak, hogy azt mondom, hogy én vagyok a tiszta, csak azért, mert most a különböző ügyekben nem ők vannak soron, hanem az éppen aktuális kormányzó párt sajnálatos módon.
De ez az nem egy logikus dolog az emberek részéről, hogy mindig az aktuális kormányzó párt, amely most már a két ciklus óta az önök pártja, azzal szemben vagyunk érzékenyebbek, hiszen a kormányzó párt az inkább hozzáfér a pénzünkhöz.
Egy önkormányzat, nem?
Egy önkormányzat.
Ott kik van a többségre az önkormányzatoknál jelenleg? A Fidesz van a többség.
De a Fideszes képviselőket nem nagyon visznek el a bilincsben.
Lehet, hogy ezen is érdemes gondolkodni, hogy vajon ez miért történik, én nem tudom. Talán lehet, hogy nem olyan lelkesen jelentgetik fel saját magukat a Fideszes képviselők, mint ahogy ezt mondjuk a szocialistákkal teszik, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell följelenteni félértés ne essék, hiszen bárhol, ahol szabálysértés van, vagy aki hibázik, annak bűnhődnie kell. Tehát ez teljesen természetes, hogy aki elkövet a hibát, annak tudomásul kell vennie, hogy vannak ennek következményei, és az a helyes, hogyha az igazságszolgáltatás végzi a dolgát, de ez nem párt megrendelés és nem politikai megrendelésre kell tenni, nem előre kell meghirdetni azt, hogy majd megtizedeljük a szocialistákat, meg majd börtönbe küldünk, éppen talán tegnap kiabálta be Cserpalkovics András a parlament ülésén azt, hogy majd te meg börtönbe kerülsz. Én azt gondolom, hogy ezek nem jó irányok.
Keller László mondta, hogyha jól emlékszem.
Vagy Molnár Csaba miniszter, vagy azt hiszem, a Keller képviselőtársamnak. Teljesen mindegy tulajdonképpen.
Nem érzékel egészen, mert Keller képviselő volt az, akinek annak idején dolga volt kivizsgálni az előző kormány úgynevezett
Teljesen mindegy, hogy kiről van szó. Ilyet nem mondunk egymásnak szerintem, mert ez mindig félérthető egy politikus szájából. Ez úgy hangzik, mintha azt ígérné tulajdonképpen, hogy hát majd mi politikailag elszámoltatjuk, és majd adunk megrendelést az igazságszolgáltatásnak.
Politikailag biztos a választás.
Nem, a választók, nem, elnézést, a választók számoltathatják el politikailag az adott kormányzó pártot, vagy éppen az ellenzéki
pártot. A parlamentben önök is egymást azonnali kérdések, interpellációk, ez
de
a funkciója.
De a demokráciának a menete, és én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van, és én azt látom, hogy ennek ellenére azért ne kerüljük meg azt a kérdést, hogy akkor miért is nem tudta a Fidesz támogatni ezeket a javaslatokat? Tehát ha ennyire ők úgy gondolják, hogy igen, ők ennyire küzdenek a korrupció ellen, mert lám ez a kormányzó párt ennyire érintett ezekben a dolgokban, én akkor azt látom, hogy a kormányzó párt próbál tenni ez ellen valamit. Biztos, hogy még sokkal többet kell tenni ezen az úton, és sokkal messzebb kell elmenni, de mégiscsak az MSZP frakció az, amely megszavazta ezeket a módosítókat, vagy ezeket az új jogszabályokat, és eközben a Fidesz pedig úgymond tartózkodott.
De említ, hogy az az egyszerű magyarázata, hogy a Fidesz korábbi pártfinanszírozási javaslatát meg a parlament napirendre se vette?
De elnézést, azt egy több mint egy éven keresztül volt egy ötpárti konszenzus a pártfinanszírozási törvényről. Az utolsó pillanatban a Fidesz volt, aki úgymond kiugrott ebből az ötpárti konszenzusból, kitalált egy-két-három érvet, hogy ő miért nem akarja megszavazni, amit előtte egy évig mondjuk nem hallottunk tőle. De akkor menjünk csak a tegnapi szavazásra. Tegnap a kampányfinanszírozással kapcsolatos törvényt, azt nem mi csináltuk, arra nem lehet azt mondani, egy szocialista javaslat. Két neves, a világban is ismert, elismert civil szervezet készítette ezt a javaslatot. Ha mi szocialisták azt tudtuk rá mondani, hogy számunkra ez egy elfogadható javaslat, és még egyszer mondom, nem módosítottunk rajta egy szót se, akkor tessék nekem megmondani, hogy akkor a Fidesz és Orbán Viktor miért nem tudta azt mondani, hogy mi is elfogadjuk. Tehát, ha mi hajlamosak vagyunk,
hogy nem értettek egyet vele, és kész.
Hát, ja, értem. Tehát akkor az nem baj, hogyha valaki, igen, az nem baj, hogyha valaki nem akar csinálni semmit sem az ügy érdekében, hanem csak vádolja a másikat joggal vagy jogtalan egy adott kérdésbe. Én mégis azt mondom, a szocialisták tanultak ebből a leckéből, keményen megfizettük és megfizetjük ennek az árát, félreértés ne essék. Tehát senki nem akarok.
6. perce beszélgetünk csak erről.
Például. Igen. Tehát én is szívesen beszélgetnék teljesen természetes más típusú tervekről és a programról és a jövőbeli elképzelésekről, de nem akarom megkerülni. Én őszintén akarok erről beszélni, hogy igen, én ezt tudom és látom, hogy ez egy probléma is. És ha elmegyek egy fórumra, ott is fölvetődik, tehát nem akarom önnel eljátszani azt az álságos szituációt, hogy hát akkor inkább beszéljünk másról, hiszen valóban ez foglalkoztatja az embereket. Én egyszerűen csak azt szeretném mondani, hogy ez egy közös politikai nyűg, tragédia és baj, ami van, pártpolitikától, már hagyom, pártoktól függ. És éppen ezért össze kéne fogni ebben a politikának, hogy hogyan tudjuk az emberek irányába azt mutatni, hogy igen, mi a megoldás pártján vagyunk, és ezáltal lehetne a politika iránti bizalmat visszaállítani, ezzel lehetne egyben csökkenteni talán a radikálisok és a szélsőségeseknek a térnyerését, és ezzel szerintem a magyar demokrácia és a magyar nemzet csak nyerni tudna. Én ebben elkötelezett vagyok, és a frakció és a párt is elkötelezett volt, hiszen a szavazásaink ezt mutatták ezekben a kérdésekben.
Elje is van ennek önnek a párt tisztán tartásához vagy megtisztításához, mint miniszterelnök jelöltnek, mert a kampányban nem először hallja ezeket a kérdéseket, végig ezeket fogja hallani.
Kell, hogy legyen bennünk elég erő. Bennem egészen biztosan megvan erre a szándék és az erő. Természetesen ezt egy ember nem tudja végrehajtani. Az impulzus tudja megadni, az irány tudja megszabni ehhez. De én azt tapasztalom, hogy a szocialista pártban és a frakcióban megvan erre a szándék és az akarat. Nagyon-nagyon rossz érzés, teljesen természetes, amikor megy egy kampányaktivista, mondjuk itt Budapesten, most éppen kopogtató célú gyűjtés van, bekopogtat valóvá, és azt mondják, hogy hát a BKV ügyek és az egyéb más ügyek miatt esetleg ő ezért nem adja oda a kopogtató célúját, mint választó. Ez nem csak a vezető politikusoknak, hanem az aktivistáinknak is egy rossz érzés, hiszen ő nem tehet róla, neki semmi köze nincs hozzá, hogy egyszerű baloldali szavazó, aki tenni akar ezért a programért, ezért a politikáért, és szerintem rájuk is nagyon tekintettel kell lenni éppen ezért. Úgyhogy ebben szerintem nekünk egyszerűen nincsen más választásunk. Tehát ahhoz, hogy mi visszaszerezzük a hitelességünket ebben a témakörben, egészen biztosan kemény és határozott lépések mellett kell elszánnunk magunkat. Ezt mi megtettük a parlamentben azoknál a szabályozásoknál, ahol lehetett, és természetes, hogyha vannak további javaslatok, akkor abba az irányba is el kell menni. Egy politikai párt mit tud tenni? Változtat a szabályokon, hiszen parlamentben erre van lehetőség, illetve a saját pártján belül úgymond rendet tesz, vagy elhatárolódik azoktól, akik hibáztak.
Az eredeti kérdésem erre vonatkozott azért, hogy a saját párton belüli intézkedések azok elég erőteljesek voltak, mert hát legalábbis nem tűnnek azoknak.
Hát nézze, én azt mindig azt mondtam, és ebbe hiszek, hogy korrupt közösségek nincsenek, korrupt emberek vannak, kollektív bűnösség nincsen, egyedi felelősség van. Tehát, hogyha valaki valamit hibázik, akkor azért neki magának kell vállalni a felelősséget.
A szervezetet azért hozzák létre, hogy bűncselekményeket kövessen, amit szervezet bűnözésnek hívnak, párton belül is lehet.
De a szervezet bűnözés azért az nem a politikához kötődik, maradjunk. Az még Olaszországban lehet, hogy volt rá példa, de azért Magyarországon nem az a jellemző, hogy én még ilyen esetben nem hallottam, hogy a szervezett bűnözés kötődne össze a politikával. Így sokkal inkább arról tudunk beszélni, hogy valaki visszaél a pozíciójával, adott esetben nem tiszteli a szabályokat, magára nézve esetleg ezeket nem tartja kötelezőnek, ami baj, mert egy átlag állampolgártól sem kérdezik meg, hogy ő most miért nem tudta betartani a jogszabályt, hanem egyszerűen csak eljárnak vele szemben.
Azt mondta, hogy az MSZP a világgazdasági válság kapcsán helyes és tisztességes döntést hozott. De nem nagyon ment régebbre. A válság kirobbanása előtt is helyes és tisztességes döntéseket hozott az MSZP?
Én azt gondolom, hogy igen, mert ugye volt a magának a rendezvénynek volt egy koreográfiája, hiszen nem csak én beszéltem, hanem volt még három más előadó, Lendva Ildikó, Gráf József és Kovács László, és az volt a megállapodás, hogy Lendva Ildikó pártelnök asszony beszél többet az elmúlt évek eredményeiről, kudarcairól esetleg, tehát magyarul az értékelése az elmúlt időszaknak az mint pártelnöknek talán az ő beszédében hangzott el. Utána Kovács László is erről beszélt, és Gráf József is egy speciális szemszögből, ugye vidékfejlesztés agrárium tekintetében, és az volt az úgymond szereposztás, hogy én pedig inkább a jövőről, arról, hogy milyen programban hiszünk, milyen világképpen. Tehát az egészet talán inkább egyben kell értelmezni, vagy értékelni, akkor adja ki úgymond a teljes képet. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 8 évben, ha így beszélünk róla, nagyon sok pozitív dolog történt, számos olyan statisztikai mutatót lehetne felsorolni, ami mondjuk 2001 és 2008 között, ha össze akarjuk hasonlítani a két évet, akkor mondjuk az átlagfizetések tekintetében, az átlagnyugdíjak tekintetében, mondjuk duplázódás van, a gyorsforgalmi úthálózat is 700 kilométerrel bővült, többet költöttünk családtámogatási rendszerre, a nyugdíjak reálértéke kb. 30%-kal növekedett. Igen, tehát lehet mondani, hogy számos...
Négy statisztikai adatsor van ilyenkor a közvéleménykutatások, mert hogyha ez mind nagyon érezhető lenne, akkor az emberek valószínűleg ezt belátnák, és a szocialista párt nem
sajnos ez nem ilyen állna. Egyszerű. Nem? Sajnos ez nem ilyen egyszerű, hogy ennyire egyszerű volna, akkor egy választási kampány egy hihetetlenül egyszerű, könnyen megoldható dolog lenne, és sajnos az emberek által megtapasztalható tényeket is be tudja árnyékolni, vagy befolyásolni tudja éppen akár a média, vagy az, amit súlykolnak a
mindenki emberek fejében. Valaki a fizetése több, kevesebb, jobban vagy rosszabbul él, annak én hiába mondom minden az ellenkezőjét, az ezek fejebb kinevet engem.
Ez igaz, de mivel mindig ugye átlagról beszélünk, ezért abban van olyan, aki jobban járt, van, aki rosszabbul járt, és teljesen természetes, hogy mindenki a saját élethelyzetéhez képest határozza meg, hogy most az javult, vagy nem javult, de azért nagyon sok más hatás is éri az embereket, és ezzel számolni kell minden politikusnak. És természetes, hogy amikor a gazdasági válság elérte Magyarországot, ez ugye az elmúlt másfél év durván, akkor ez a sok eredmény természetesen sok esetben erodálódott, hiszen a gazdasági világválság nem csak Magyarország gazdaságát, hanem Európa számos országának a gazdaságát visszavetette, és ami ennél rosszabb, hogy nagyon sok szenvedést is okozott az embereknek, hiszen az a család, ahol bármelyik családban dolgozó vagy családtag elveszti a munkahelyét, annak nagyon sok mindent lehet magyarázni, hogy milyen jó az átlag nyugdíj, meg milyen jó az átlag fizetés növekedés, az azt fogja mondani, hogy hát ez engem nem nagyon érdekel, mert konkrétan nekem most éppen nincsen állásom, és ez egzisztenciális problémát okoz. Úgyhogy a világgazdasági válság tekintetében azt látom, hogy helyes döntéseket hoztunk, jól kezeltük a válságot, de ennek a hatása valószínűleg később fog csak érződni. Azt láthatjuk, hogy 2011 és 2014 között majdnem 4%-os gazdasági növekedéssel lehet számolni. Tehát egy olyan történelmi pillanathoz tudunk érni a következő kormány idején, ami azt teszi lehetővé, hogy végre egy növekedő gazdaság mellett lehessen egyfajta progressziót, egyfajta nemzeti modernizációt végrehajtani, amire egyébként az országnak szerintem szüksége van, és ez bővülő gazdasági feltételek mellett lehet. Tehát magyarul az eddigi, hát én úgy mondanám, kettő reformkísérlet, ami történt a Horn kormány idején és a Gyurcsány kormány idején, azok azért is buktak meg többek között, mert mindig egy megszorító politika mellett kellett ezt végrehajtani, ezért az átalakulásnak, a változásnak az árát, ha szabad így fogalmazzak, vagy a negatív társadalmi hatásait nem nagyon lehetett csökkenteni, tehát nem nagyon lehetett egy szociálisan igazságos módon megtenni, mert hiányzott a forrás, amivel ezt az átmenetet lehetett volna finanszírozni. Éppen ezért mondom azt, hogy hatalmas a felelősség a következő kormánynak, bárki is kerüljön ebbe a pozícióba, mert most van egy olyan esélye Magyarországnak, amit nem szabad eljátszani, nem szabad pártpolitikai talán feláldozni. Ha most jó tempóban visszük tovább az országot, akkor hál' Istennek a következő időszakban úgy tűnik, hogy nem kell további áldozatokat hoznia, ilyen mértékűeket legalábbis az országnak. Ezzel nem azt akarom mondani, bocsánat, még egy mondat, hogy véget ért a válság. Nem, még azért itt egy nagyon komoly, szigorú gazdaság és költségvetés politikára van szükség, és a válság szerintem addig nem is oldódik meg, ameddig mondjuk például a munkanélküliségi adatok vissza nem térnek a válság előtti szintre legalább. Éppen ebből kifolyólag a foglalkoztatás politika szerintem a következő éveknek a legnagyobb kihívása, de mégiscsak látjuk már valahol az alagútnak a végét, és ennek a válságkezelési programnak az eredményeit a következő kormányzat tudja leszedni.
Hogyan kívánnak elszámolni ezen a választáson, vagy máskor azzal, hogy amikor Gyurcsány Ferenc átvette a kormányzást, akkor úgy vette át, hogy elmondta, hogy nem csináltunk semmit. Nem tudtuk egy olyan eredményt felmutatni, amire büszkék lennénk. És minden kormány csak az előző kormány talapzatára, teljesítményére épített. Leírták az országot, még ezt a szót is mondta.
Hát én bevallom őszintén, nem hiszem, hogy ezt most kellene, hogy megtegyem, de én vitatkoztam
nem
volna akkor is ezekkel a mondatokkal, mert szerintem az előttelő időszakkal nem feltétlen az volt elsősorban a probléma, hogy helytelenek voltak azok az intézkedések, amelyeket hoztunk. Szerintem a szándék helyes volt, a mértékével volt gond. Tehát az, hogy például egy 50%-os közalkalmazotti béremelés volt, vagy az egészségügyben dolgozóknak a fizetését emeltük. Szerintem ebben a cél helyes volt. Tehát aki azt mondja, hogy nem érdemelték meg ezek az emberek ezt a növekményt, azt szerintem nem helyesen fogalmaz. Itt a probléma az volt, hogy túl nyújtózkodtunk, mint ameddig a magyarországi takaró ért. Tehát magyarul nagyobb terheket róttunk ezáltal a kiadás bővülés révén a költségvetése, mint amit elbírt, és aztán később ennek meg kellett fizetni az árát, de minden túltöltésnek.
Ez volt a kormányzási képesség, deficitje volt.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Utólag mindig sokkal okosabb az ember természetesen, mint abban az adott pillanatban, amikor ezeket a döntéseket meg kell hozni. Én szerintem, legalábbis én akkor ezt úgy éltem meg, hiszen akkor a kampányban ilyen értelemben már részt vettem, hogy még ha nem is döntéshozóként, de politikusként, hogy ez egy nagyon tisztességes szándéka volt a kormánynak, akkor a Szocialista Párt hitt abban, hogy az akkor úgynevezett jóléti rendszerváltást azt meg kell csinálni, és ennek a negatív hatásait, amire észrevette a kormány, hogy ez egy túl költést eredményezett, addigra már nem tudta ezt vissza korrigálni, és ez vezetett el aztán nagyon sok mindenhez. De ez a túlköltés azért már valahol 2001 környékén a két éves költségvetéssel elkezdődött, hiszen addig valóban 98-99-2000 között volt még egy fegyelmezett gazdaságpolitika, majd belső politikai okokból, gondolom a kisgazdákkal való együttműködés miatt az Orbán kormány elfogadott egy két éves költségvetés, és abban már ez a fajta költségvetéspolitika, gazdaságpolitika egy kicsit felhigult, és elkezdődött egyfajta választási költségvetés végrehajtása. Ez már nehézségeket okozott, és aztán erre tett rá egy lapáttal az újra, tehát a megalakuló Medgyessy kormány. Ennek a kettőnek az összege hozta azt, hogy sajnos utána ennek az adófizetők és a magyar állampolgárok a túlköltekezés miatt megfizették az árát, és aztán utána ez már láncszerűen a további intézkedéseket is elindította. Ettől függetlenül azt mondanám, hogy a szándék az helyes volt, a megvalósítással volt gond.
Mikorra állhat? Ja, nem, hírek következnek, és utána innen folytatjuk. Mesterházi Attila, az MSZP miniszterelnök jelöltje, az előnövendége.